Lukács evangéliumából olvasom az igét, Lukács evangéliumának a 12. fejezetéből a 48. versnek a második részét fönnállva hallgassuk meg. Tehát Lukács evangéliuma 12. fejezetének a 48. versének a második része így hangzik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Eddig olvasom az igét. Egy nagyon fontos mondat ez a Szentírásban Isten népe számára, amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy fontos a hívő ember életében a felelősség, a felelősségvállalás, de nem csak a hívő ember számára, hisz itt nem csak a hívő emberekről beszél az Úr Jézus, hanem általában minden emberről, akinek Isten valamilyen ajándékot adott, valamivel megbízta, hogy Isten azért adta ezt nekünk, hogy ezt felelősen tegyük, cselekedjük, és majd e szerint fogunk megítéltetni, emlékezzünk csak arra a teremtés történetében, amikor az Úr azt mondja, a megteremtett világgal kapcsolatban az emberpárnak, hogy őrizd, gondozd a földet, hajtsd uralmad alá, de ugyanakkor ugye azt mondja, hogy nem csak azért van a föld, hogy abból élj, hogy az kizsákmányolt, hanem ezt azért kapott, hogy ebben úgy élj, hogy gondozzad, figyelj rá, tulajdonképpen a te kezedbe teszem le, és hát egyszer majd számon kérem rajtad mindezeket a dolgokat. Tehát Jézus arról beszél, hogy lássuk meg ebben a világban a felelősségünket, lássuk meg, hogy Isten valamire elhívott bennünket, kinek-kinek más ajándékai vannak, de Isten szeretné azt, hogy megértsük, hogy feladatot bízott ránk. Valakire többet, másokra még többet. És talán ez az egyik nagyon fontos gondolat, az imaórán is említettem azt, hogy mi emberek úgy szoktunk gondolkodni a Isten által kapott feladatoktól, hogy van, aki kevesebbet kapott, van, aki többet. És mi általában mindig úgy érezzük, hogy hát mi kevés feladatot kaptunk az Úrtól, mi azt a keveset úgy, ahogy ellátjuk, de hát vannak emberek, akikre több bízatott, és inkább őrájuk szoktunk mutogatni, hogy vannak emberek, és mi ezek közé tartozunk, akikre Isten keveset bízott. És bár azért mondanánk ezeket a gondolatokat, és azért lenne bennünk, mert alázatosak vagyunk, és érezzük azt, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy Istentől nagy feladatokat kaptunk, és egyébként is erőtelenek vagyunk, nem vagyunk mi arra alkalmasok, de valljuk be őszintén, hogy azért szoktuk mi inkább azt hangsúlyozni, hogy mi kevés ajándékot kaptunk Istentől, kevéssel kell majd elszámolni, mert szeretnénk a felelősséget magunkról letolni, vagy talán a feladatokat áttolni másokra, és ezzel is mentegetve magunkat, vagy kiúzva magunkat az alól, hogy Istennek szolgáljunk, mert hát nekem kevés az ajándékom. Én kevéssel is megelégszem. Milyen szomorú, amikor a hívő emberek is így gondolkodnak, hogy igen, elég az a kis feladat, amit én elvégzek, nem kell nekem többet vállalnom, megélem, ami én mindennapos kis hívő életemet, nem lopok, nem hazudok, úgy, ahogy elvégzem az én feladataimat. Tehát a minimumot megcselekszem Isten országában. És valóban ilyen tekintetben a legtöbb hívő ember is minimalista. Az Úr pedig egészen mást állít elénk, és ezért mondtam a imaórán is, hogy jó lenne megérteni, hogy az Úr nem azt mondja, hogy akire kevesebb bíznak, attól keveset fognak számon tartani, kérni, és akire többet bíztak, attól többet, hanem azt mondja, hogy akire sokat bíztak, sokat fognak és az új fordítás szerint pedig azt olvassuk, és hát ebben a Károli fordításban is nagyon szépen benne van ez a gondolat, hogy akire pedig többet bíztak, attól majd többet fognak számon kérni. Tehát nem azt mondja az Úr, hogy elégedjünk meg a kicsivel, hanem azt mondja, Isten országában, a munkálkodásban, az Istennel való együtt munkálkodásban sem állhatunk meg a minimumon, hanem nekünk ebben is fejlődni kell, törekedni kell, hogy többet tudjak megvalósítani. Hogy többet cselekedjek az Isten országában. Vigyázzunk, testvérek, arra, hogy ne gondoljuk azt, hogy én már itt megálltam, hogy én bizonyos minimumot megteszek az Úrért, valamit, hova eljutottam, és hát majdnem, hogy azt gondolva, hogy Isten elégedjen meg ezzel, és örüljön, hogy egyáltalán ennyit is megteszek. Isten igéje azt mondja, hogy nem így kell gondolkodnom, hanem haladnom kell. Tovább haladnom, fejlődnöm az Istennel való közösségben, mert ő többet akar nekem adni, és többet szeretne számon kérni. A fejlődés az Isten országában is így van. Melyik az az ember, aki úgy gondolkodik, hogy a mindennapi életében megelégszik, és azt mondja, hogy hát idáig eljutottam, ez nekem már elég. Gondoljunk csak a lakásunkra, gondoljunk csak a környezetünkre. Mindenki szeretne egy kicsit mindig előrébb jutni. Szeretne mindenki egy kicsit fejlődni, egy kicsit szebbé tenni a környezetét, kicsit lakályosabbá tenni. Mindig ezzel foglalkozunk, hogy haladjunk valahova. Ez a világnak a rendje. Isten így teremtette meg az embert, hogy többre akarjon jutni. És hogyha ez igaz a mindennapi életünkben, hogy szeretnénk mindig egy kicsit jobban élni, szeretnénk egy kicsit jobb körülmények között élni, vagy egy kicsit javítani az élethelyzetünkön, akkor miért nem szeretnénk többet az Isten országával kapcsolatban is? Miért nem vágyunk arra, hogy Isten sokkal több ajándékot adjon nekem, és ezzel legyek hűséges neki? Tehát azt mondja az Úr, hogy amikire sokat bíztak, sokat fognak számon kérni, és akire többet bíztak, attól többet fognak számon kérni. Felelősségünk van ezen a területen. És Isten világosan mondja, hogy számon kér. Hogy meg fogunk egyszer állni Isten ítélő széke előtt, és akkor nem mutogathatunk egymásra. Nem mutogathatunk arra, hogy hát igen, igen, lehet, hogy én nem végeztem annyit, de a másik sem. Emlékezzünk csak, amikor Péterrel beszél az Úr a feltámadás után, és elmondja neki, hogy milyen halállal kell majd neki meghalni, és Péter hátra tekint, és látva azt a tanítványt, akit az Úr nagyon szeret, ugye tudjuk, hogy Jánosról van szó, és megkérdezi, hogy hát mondd már, hogy ő vele mi lesz? És akkor azt mondja Jézus neki, hogy mi között hozzá? Hát te kövess. Tehát ezt szeretné az Úr a szívünkre helyezni, hogy Isten adott nekünk ajándékokat, amivel el kell számolni, sokat adott nekünk. De én ma délelőtt azzal szeretnék foglalkozni, és az, ami ebből mindenképpen szeretnénk kiemelni, azt, hogy Isten arra hívott el bennünket, hogy a lelki vonatkozásban, lelki életünkben is legyen meg bennünk az a vágy, hogy többre és többre jussak. Akinek sokat adtak, sokat kérnek számon, akinek pedig többet adtak, attól többet fognak számon kérni. És itt még talán megemlíteném azt a gondolatot, hogy igen, sokszor van bennünk az, hogy vannak emberek, akikre Isten sokat bízott. És az előbb felolvasott részben éppen Péter apostolnak a példája van előttünk, ugye az ő elhívásának a története állhat előttünk, és bennem is mindig fölmerül az a kérdés, vagy az a gondolat, hogy, és bevallom őszintén, hogy sokszor talán éppen azért, mert magamat akarom mentegetni, hogy de hát Péter apostol nagyobb feladatot kapott. Ő egy különlegesen elhívott gyermeke Istennek. Pál apostol már maga azt mondja önmagáról, hogy Isten őt már mielőtt megszületett, az anyamében kiválasztotta azért, hogy az ő munkáját elvégezze, és ezek olyan nagy szavaknak tűnnek, már az anyamében kiválasztotta, de jó Pálnak, de jó Péternek, akinek Isten ilyen nagy feladatot adott, de hát én se Péter nem vagyok, se Pál, egyszerű emberekként éljük a, mondhatjuk sokszor, úgy érezzük, hogy unalmas hétköznapi dolgainkat, reggel fölkelünk, tesszük a dolgunkat, hát hol van az én életem Pál életéhez, vagy Péter életéhez, akire Isten nagy feladatot bízott. Csak mindig megkérdezem magamtól, és megkérdezhetjük mindannyian magunktól, hogy de vajon miért választotta ki Isten Pétert? Vajon miért lehetett olyan hűséges tanítvány Pál? Tényleg így van ez, ahogy némelyek gondolják, hogy Isten őket erre predesztinálta, erre választotta ki, és hát ők azok, akik erre különösképpen felkészített emberek voltak. Én azt gondolom, hogy tévedünk, ha úgy gondoljuk, hogy ez egy eleve elrendelésből származik. Hisz Isten igéje nagyon világosan beszél arról, hogy az elhívás, az Istennek való odaszánás, az életünk Istennek való odaszánása által tud az ember többre bízni bennünket. Minél inkább oda szenteljük az életünket, Isten annál nagyobb feladatot bíz ránk, annál nagyobb dolgokat tapasztalhatunk meg. Emlékezzünk csak, amikor az Úr, amikor a jeruzsálemi bevonulásnál jönnek hozzá a írástudók, és mondják azt neki, hogy hát hallod, mit mond ez a nép, állítsd le őket, ne engedd, hogy ilyen módon beszéljenek rólad, áldott, aki ő az Úrnak nevében, és azt mondja, hogy hát értsétek meg, ha ezek elhallgattak, akkor a kövek fognak szólni. Hát ebben látom én a nagyon fontos gondolatot, hogy igenis Isten, hogy bennünket elhívjon, azért, hogy Pál apostol lehetett, ahhoz, hogy Péter apostol lehetett, ez azért volt lehetséges, mert Isten többre bízta őket. Mert hűségesek voltak azokban a dolgokban, amire Isten őket elhívta, és többet adott nekik. Így nézhetjük a magunk életét is, és így nézhetjük azt, ami ott a genezáreti tó partján történt, amikor Jézus elhívta Pétert, és talán úgy állunk itt, hogy jó, milyen jó Péternek. Ott abban a pillanatban azt mondja neki az Úr, hogy mostantól kezdve embereket fogsz halászni. Mostantól kezdve kiemellek ebből a régi életedből, és meglátod, hogy velem, a velem való közösségben milyen csodákat élhetsz át. De hogy jutott el Péter odáig, hogy Isten ilyen nagy feladatot bízott rá? Mielőtt erre rátérnék, egy nagyon fontos dologról szeretnék beszélni, és ez pedig az, hogy Isten, amit leíratott az ő igéjében, a Bibliában, azok mindig nagyon fontos dolgok. Nem egyszer találkoztam már azzal a gondolattal, látással, akár kritikaként is megfogalmazva a Szentírás hihetősége felől, hogy hát miért van az, hogy különböző források, és a Biblián belül is a különböző könyvek különböző módon írják le a történeteket. És hogyha egy kicsit jobban bele folyik az ember a Szentírás keletkezésébe, a különböző iratokra, amelyek keletkeztek, és a Biblia összeállításának módszerére, akkor talán még inkább lehet benne egy olyan kérdés, hogy na de miért és hogyan lehetett az, hogy annak idején az első kereszténységben, az első században, ahogy összeállították mondjuk az Új Szövetséget, vagy az Ószövetséget, hogy miért hagytak ki belőle könyveket, miért raktak be, mi alapján döntöttek, hisz annyiféle szentírás van, és az evangéliumok közül is, ugye tulajdonképpen négy került be a szentírásba, de nagyon sok töredék van, evangéliumi töredék, amelyről nem érti az ember, hogy azt miért nem tették be a kánonba, miért nincs előttünk. Tehát sokféle kérdés van, és sokféle módon lehet támadni a szentírás, akár azon módon is, hogy miért van az, hogy egyik evangéliumban így írja le a szentírás, a másik evangélista másképpen írja le ugyanazokat az eseményeket, de a hívő ember másképpen látja. A hívő ember látja azt, hogy ezek nem ellentmondások, hanem Isten sokféle szemszögből szeretné bemutatni nekünk az ő igéjét. És ezért jó látni azt, amit a Péter apostol történetéből is láthatunk, hogy úgy tűnik a Lukács evangéliuma szerint, hogy Péter apostol különleges módon kapott egy elhívást, Jézus oda ment a hajójához, beszállt a hajójába, aztán ugye megtörtént a nagy csoda, és a végén elhívta, hogy gyere, mert mostantól embereket fogsz halászni. De hogyha megnézzük János evangéliumát, akkor azt látjuk, hogy ennek előzménye volt. Ahhoz, hogy Péter kőszikla lehetett, hogy Péternek az Úr elmondja azt, hogy mostantól embereket fogsz, ennek van előzménye. És itt szeretnék megállni, hogy akire többet bíztak, többet fognak számon kérni. Vagyis, hogy Isten kicsi dolgokban, de mégis nagy dolgokban hisz, ha mi úgy gondoljuk, hogy az, amit mi Istentől kapunk lehetőséget, azok kicsi dolgok, de azok hatalmas dolgok. Tehát a több nagy dolgokat kapunk Istentől, nagy lehetőségeket, és így láthatjuk a Péter elhívásánál is, hogy nem az történt, hogy Jézus találkozott Péterrel, és rögtön elhívta őt, hanem történtek események, amelyekben Isten mindig adott neki egy keveset, vagy sokat, kevés vagy sok, hát kérdés, hogy kinek kevés és kinek sok, és hogyha abban hűséges volt, akkor Isten többre bízta őt. És így jutott el Péter apostol, hogy végül kimondja az Úr, hogy mostantól embereket fogsz halászni. Hát hogy is hívta el az Úr Pétert? Mi is volt, amiben lépcsőket tett meg Péter apostol? Emlékezzünk csak arra, amikor először találkozott Péter Jézussal. Ugye Péterék, az ő testvére, János is, és úgy tűnik, hogy ez a két csónaknak a tulajdonosai, az ezen a két csónakon munkálkodó halászok, ezek nagyon közeli tanítványai vagy követői voltak keresztelő Jánosnak, és emlékezzünk csak arra, hogy János bizonságot tett Péteréknek, az ott lévő hallgatóságnak Jézusról, hogy íme az Isten báránya, és arról beszél, és arról számol be az evangélista, hogy ezért követte András és a másik tanítvány Jézust, náluk maradtak egész nap, beszélgettek, nem tudjuk, hogy mi az, amit mondott nekik az Úr, még akkor is sokszor, hogyha jó lenne bizonyos dolgokat tudni a Szentírásban, ami nincsen benne, Isten nem tartotta fontosnak, hogy ezt leírassa, más dolgokat pedig fontosnak tartott. Nekünk nem azt kell nézni, amit az Úr nem íratott le, nem tárt elénk. Említettem már többször azt a kérdést, ami sokszor bennem van, emlékezzünk csak a házasságtanú nő történetében olvassuk azt, hogy Jézus, amikor lehajolt és írt valamit a földre, olyan sokszor van bennem, hogy de jó lenne tudni, hogy mit írt. Vajon mit írhatott ott a földre? De nem mondja el a Szentírás, más dolgokat tart fontosnak. Mi mindig azt szeretnénk tudni, ami nincs benne az igében. Mindig arról azt szeretnénk, amit nem tudunk, és olyan jó lenne megérteni, hogy nem azzal kell foglalkozni, és nem azzal kell törődni, amit Isten nem tartott fontosnak leírni. Viszont az, amit leíratott, amit elénk állított, azt tartsuk fontosnak. És az alapján éljük az életünket, és az alapján hozzuk meg döntéseinket. Tehát találkozott ez a két tanítvány, és amikor András és ez a másik tanítvány ment hazafelé, találkoztak Péterrel, és akkor András elmondta, hogy megtaláltuk a messiást, és vezette őt Jézushoz. És itt van egy nagyon fontos dolog, amire Isten igéje azt mondja, hogy kaptunk ajándékot Istentől. Vajon mit tudott András Jézusról egy nap után? Mi volt az a tudás, ami éppen felhalmozódott benne mindazokról a dolgokról, amit Jézus képviselt, amit elmondott neki? Biztos vagyok benne, hogy keveset. Egy kérdésem lenne, hogy ki emlékszik arra, hogy melyik volt élete első prédikációja, amit meghallott? Vajon mit tudnánk visszaadni életünk első prédikációjából, amit hallottunk? Mit tudnánk visszaadni? Hát én bevallom őszintén semmit. Nem emlékszem. Nem emlékszem arra, hogy az életem első prédikációját még, mondhatjuk, hívő emberként, amit hallottam, vagy már közeledő, Istenhez közeledő emberként hallottam, én nem emlékszem rá, hogy miről szólt. Lehet, hogy valaki emlékszik, nekem fogalmam sincs. Mire emlékezhetett azon a napon András? Hát nagyon kevés dologról, amit Jézus mondott. Lehet, hogy tele volt élményekkel, gondolatokkal, valamit mégis kapott. De ezt a keveset rögtön átadta az ő testvérének. Amit éppen, mit mondott? Nem beszélt arról, hogy mi is az, amit hallott Jézusról. Nem tudott elmondani dolgokat, de valamit tudott. Azt mondja, hogy megtaláltuk a messiást. És ez a legfontosabb. Ennyi maradt meg. Rádöbbent, megértette azt, hogy ki is valójában Jézus, és ezt adta tovább. Ez kevés? Hát a legtöbb, amit kaphatott. Azt mondja az ige, hogy akire sokat bíztak, sokat fognak számolni. Hát ez az a sok. Olyan kevésnek tűnik, olyan nagy dolog elmondani, hogy megtaláltuk a messiást. Olyan nagy üzenet, igen, a legnagyobb üzenet. Mi olyan kicsinek tartjuk. Hát mi az, én elmondom valakinek, hogy megtaláltam a messiást, hogy megértettem Isten szeretetét. Hát olyan nagy üzenet ez. Emberileg nézve nem. De hatalmas üzenet. Sokat bízott ránk Isten. És hogyha ezt mi átadjuk a másik embernek, akkor Isten még többet bíz ránk. Tehát erről szeretnék bizonságot tenni, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi ránk Isten nem sokat bízott, dehogy nem, a legtöbbet bízta ránk, és ha ezt megtesszük, akkor megtapasztaljuk azt, amit Andrásék is megtapasztaltak, hogy hallgatott az ő szavára Péter apostol, akkor még Péter, sőt, akkor még Simon, mert hol volt ő még akkor a kősziklától, de elindult ezen az úton, és én azt hiszem, hogy ez a nagyon fontos üzenet, hogy Isten valamit adott nekünk, és ebben hűségeseknek kell lenni, mert Isten ránk bízta. És ezen az úton indult el Péter, aki aztán később megértette azt, hogy Isten mire hívta el. És ugyanezt látjuk ebben a történetben, amit felolvasunk, hogy az Úr hogyan bíz többet Péterre, és hogyan érteti meg vele, hogy milyen úton akarja őt vezetni. Ha megnézzük ezt a felolvasott történetet, Péter elhívását, akkor két dolgot hadd említsek ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy Péterék ugye egész éjszaka kint voltak, kijöttek a genezáreti tóról, hát tették a mindennapi dolgukat, mosták a hálójukat, rendbe rakták azokat a szerszámokat, amelyek a munka után szükséges, hogy elrendezzék, hogy aztán másnap újra ki tudjanak menni, ne menjen tönkre az ő szerszámuk, ami nagyon sok pénzbe kerülhetett. És arról olvasunk, hogy Péter oda megy hozzájuk, beül a csónakba, és azt mondja Péter, Jézus oda megy hozzájuk, és azt mondja Péternek, evezd meljebb. És úgy bennem volt az a gondolat, hogy mit gondolhatott Péter? Uram, hát egyrészt fáradt vagyok, másrészt annyi dolgom van még. Most menjek be veled, akkor nem tudok dolgozni, most ott üljünk a csónakban, annyiféle dolgom van, és mégis megtette. És én azt gondolom, hogy ami a sokra bízás, az ezen az úton való elhaladásnak, vagy haladásnak, lépcsőről lépcsőre való lépésnek az egyik alapgondolata az, hogy értsem meg azt, hogy áron is meg kell venni az alkalmakat. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy hát adjuk meg Istennek, ami az Istené. Sokszor már az is majdnem, hogy mondjuk szívességnek számít, amikor az ember egy héten elmegy Isten tiszteletre, eljár bizonyos alkalmakra, és úgy gondolja, hogy hát tulajdonképpen ő mindent megtesz. De az Úr ettől többet szeretne. A vele való közösséget. És milyen sokszor van még az is, hogy ezt sem tesszük meg, még ezt sem tartjuk olyan fontosnak. Mert hát mindenféle dolog van az életünkben. Emlékezzünk csak az elhívásra, a nagy vacsorának a történetére, amikor azt mondja az Úr, hogy kész volt a vacsora, és elküldte a barátokért, és az egyik ezzel, a másik azzal, a harmadik amazzal próbálta magát kimenteni, hogy ne haragudj, de szántóföldet vettem, feleséget vettem, ezt vettem, azt vettem, mindig van kifogás. És Péternek is lehetett volna kifogása, de Uram, hát ott vannak a hálók, meg kell tisztítani. Most éppen nem ez az idő van, egyébként is fáradt vagyok. Vajon megteszik-e az első lépést? És ez pedig az, hogy igenis, ha az Úr hív, akkor minden képes vagyok félretenni. Mert látom, hogy mi a fontosabb. Áron is vegyétek meg az alkalmakat. Ezt adta nekünk lehetőségként az Úr. Volt egy régi osztálytársam évekkel ezelőtt a körzetben való járásom kapcsán. Úgy gondoltam, hogy meglátogatom őt, és vagy kétszer-háromszor meg is látogattam, éppen nyári, meg őszi, meg tavaszi szezonban volt, és bementem hozzá, hogy egy kicsit beszélgessünk, és ő mindig rohant. Mindig mondta, hogy ne haragudj, de hát ez most egy olyan időszak, amikor nekem sok dolgom van. Szívesen látlak egy-két percre, beszélgethetünk egy rövid időt, de ne haragudj, az az igazság, ugye én földdel foglalkozom, majd télen gyere. Télen sokkal több idő van. És hát úgy gondoltam, hogy akkor a szaván fogom ezt a osztálytársamat, régi osztálytársamat, és elmentem hozzá egyszer egy november-decemberi napokban, azt hiszem talán a ünnepre való készülődésemben, kint jártam a körzetbe, meglátogattam. És akkor meglátott, örülök, hogy látlak, de éppen most nincsen rá idő. És akkor mondtam, hogy akkor mikor van? Soha nem volt ideje. Soha nem tudtam vele egy út beszélgetni, mindig csak néhány gondolatot, és mondta, hogy nekem már rohannom kell. Hát így van ez az Isten országában, hogy Isten alkalmakat, lehetőségeket adott nekünk, és mi pedig olyan könnyedén átlépünk rajta. Péter, amiért Isten megállhatta az ő életét, és mondhatjuk, hogy sokat bízott rá, az első dolog az volt, hogy volt ideje félretenni a munkáját, és ha Jézus azt mondja, hogy én be akarok szállni a te csónakodba, és most mondhatjuk, hogy ő volt azok közül, akik hallgatták Jézust, aki nem tudott elmenni. Mert ő bent volt a csónakban, ott kellett lennie, hallgatnia kellett, ami gondolom nem volt számára terhes, még akkor sem, hogyha ezer más gondolata volt, amit még meg kellene tenni, de Áron is megvette az alkalmat. Tehát ez az a lépés, amit megtett. És a következő lépés, amikor azt mondja az Úr, hogy hát tudod mit, Péter, vesd ki a hálódat. Hát igen, ugye még-még csak-csak. az időmet rád, bocsánat, pazarlom, de most azt mondod nekem, hogy vessem ki a hálómat. Hát egész éjszaka dolgoztunk, és én nem fogtunk semmit. Szóval, hogy halad fogni éjszaka lehet. Hát mi ezt szoktuk meg? Ezt tanultuk, és valóban igaz. Nappal már kevesebb halat lehetne fogni. Ha éjszaka nem fogtunk halat, akkor valószínű, hogy nappal sem. Egyébként is te egy ács vagy. Te honnan tudod? Ilyen mit bízott ránk Isten? Milyen lehetőséget adott? Az, hogy hallgassunk az ő szavára. Olyan szomorú dolog, hogy nem hisszük el, hogy az Úr jobban tudja tőlünk a dolgokat. Hogy a vezetést tőle kéne várni. De mi mindig magunk akarunk eldönteni dolgokat. Magunk akarjuk eldönteni azt, hogy milyen szakmánk legyen. Magunktól akarjuk eldönteni, hogy ki legyen a férjünk, a feleségünk. Magunktól akarjuk eldönteni azt, hogy mi legyen a következő feladat, milyen munkahelyet keressünk. Mindent magunknak gondolunk, és magunk döntjük el. Jézus pedig azt mondja, hogy tőle kérjünk tanácsot. Higgyük el, ő jobban tudja. Mindent az életünkben. Annyi ember elrontotta az életét, mert nem vette komolyan azt, hogy az Úrra bízza az életét, hogy ő tőle kérjen tanácsot. És Péter is, aki talán úgy gondolkodott, hogy jaj, Uram, hát hogy mennék én most megint be a tóba? Miért vetném ki a hálómat? Egyrészt most tisztítottuk meg. Sokféle indok volt. De Isten igéje azt mondja, hogy Péter azt mondja, hogy minden észérv az ellen szól, amit te mondasz. Mindazáltal a te szavadra kivetem. És mi történik? Halak sokaságát húzzák ki. Olyannyira, hogy Péter meg sem tudja fogni, hívni kell a többieket, aztán bejön a másik hajó is, és azt látjuk, hogy a mind a két hajót megtöltik halakkal. Hát egy nagy csoda. És akkor borul le Péter az Úr elé, és azt mondja, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Péter rádöbben arra, hogy ő nem méltó Isten hatalmához, szeretetéhez. Megérti azt, hogy amit ő eddig gondolt Istenről, a megváltóról, Jézus Krisztusról, az mind, hogy azok közül egyik sem állja meg a helyét, mert ő sokkal nagyobb attól. Ő sokkal hatalmasabb, és hogy az a gondolat volt benne, hogy eddig nem figyelt oda az Isten szavára, eddig nem vette komolyan. Majdnem mondhatjuk azt, hogy megtette, de nem teljesen jó szívvel. De végre eljutott oda, hogy megértette, hogy neki csak ő rá kell figyelnie. És ezért mondta ki az Úr, hogy mostantól fogva embereket fogsz. Mi kellett ahhoz, hogy Péter Péterré váljon? Mi kellett ahhoz, hogy Péter élete olyan áldott élet legyen? Hogy annyi ember számára jelentetett az ő élete áldást, örömet, támaszt. Azért, mert megértette azt, hogy Isten rábízott feladatot. Nagy feladatot. Még akkor is, ha ez kicsinek tűnt. Kicsi dolog az, hogy elmondom, hogy megtaláltuk a messiást. Milyen nagy feladat az, hogy be kell a hajóval hajózni. Milyen nagy feladat az, hogy kivessük a hálónkat. Nagy feladat? Hát mindennapi egyszerű munka. De mégis ezek hatalmas dolgok, mert nehéz megtenni. Többet bízok rá, nagyot bízok rá, amit nehéz megtenni, de ha megteszed, akkor abból áldás származik. És akkor kapsz nagyobb feladatot, és többet, és eljuthatsz oda, hogy embereket fogsz. Isten így akarja a mi életünket megáldani. Kicsi dolgokon, amelyek nekünk sokszor hatalmasok, mert nagy dolog, hogy azt mi megtegyük. Nagy erőlködés, nagy önmegtagadás, hogy mi azt megtegyük. De ha megtesszük, abból áldás származik. Így akar Isten bennünket többre és többre eljuttatni. Akire sokat bíztak, Isten ránk sokat bízott. az evangéliumot, az ő követésének a példáját, akire sokat bíztak, attól sokat fognak számon kérni. És hogyha ezekben hűségesek vagyunk, akkor még többet fog ránk bízni, még nagyobb áldásokat fogunk átélni, ahogy Péter is. Átélte azt, hogy találkozott Jézussal. Aztán átélte azt, amikor bement a csónakkal Jézussal, hogy hallhatta az ő szavát, és figyelt az ő szavára. Biztos lelkileg sokat erősödött. És a végén azt mondja neki az Úr, hogy vesd be a hálódat. Nagy feladat ez. Mert talán nem úgy gondolta, de megtette. És még nagyobb áldás származott belőle. Isten így akar bennünket vezetni. A mi felelősségünk, hogy ezt megtesszük-e. Mi felelősségünk-e azt, hogy szeretnénk-e többre vágyni és többet kapni. Mert ha a legkisebbet nem tesszük meg. Már ott az elején elbukunk, mert nem fontos az Istennel való közösség. Mert mindig mindent előrébb teszünk. Vagy nem gondoljuk és nem hiszük el, hogy Isten jobban tudja tőlünk, és jobban tudja rendezni a mi dolgainkat. Akkor szegények maradunk. Isten számon kéri rajtunk a lehetőségeket, de ha kihasználjuk ezeket, és többre akarunk eljutni, akkor Isten sokkal nagyobb áldásokat akar, vagy ad a mi mindennapjainkban. Testvérek, tegyük fel a kérdést. Szeretnénk áldásokat? Szeretnénk, hogyha Isten ott lenne jelen minden nap az életünkben is, az ő áldásaiban, örömeiből, az ő kegyelméből részesülnénk? Hát ki az, aki nem? Mitől függ? Attól, hogy mennyire vagyok engedelmes. Mennyire bízok benne. Mennyire teszem oda az én életemet. Péter nem egyik pillanatból a másikra lett kőszikla. Nem egyik pillanatról a másikra tudott áldás lenni a szerettei között, a gyülekezetben, hanem úgy jutott el oda, hogy mindig engedelmeskedett. A kicsikben, vagy nagyokban, a mi szemszögünkből. És ha ezeket cselekszük mi is, akkor Isten bennünket is meg fog áldani. Akkor bennünket is áldássá fog tenni szeretteink között, és mi is átéljük az ő jelenlétének csodáját a mi életünkben. Én azt kívánom, hogy Isten végezze ezt el bennünk. Munkálkodjon az életünkben, és sokat bízzon ránk az Úr, és sok áldásban legyen részesüljünk, mert Istennek ez a terve velünk. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.